A kamassorokban arról van szó, hogy a kamasz gyerek egyszer csak önállósodik, kirepül a családi fészekből, hogyan készül fel a 50-es, 60-as éveiben járó szülőpár erre az időszakra, mi van az ő kapcsolatukkal, az ő házasságukkal. Olyanról is tudunk, ugye, hogy voltak éppen csak a gyerekek miatt maradnak együtt. Ez adja a mai kamassoroknak a témáját is a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó
és
Mária.
És Lukovics Milán.
Ezt jártuk valóban a legutóbb körbe, hogy amikor egy házas pár esetleg úgy elfárad, vagy már a lelkesedés apad, a tűz esetleg kisebb lángalég, hogy a gyermekek tartják őket már csak össze, hogy ez vajon elegendő-e, és hát azt mondtad, hogy ezt is becsüljük meg. Becsüljük meg, hogyha egy pár olyan értékesnek tartja a gyermekeinek a jövőjét, és a mindenféle elszenvedett sebeket, hogy egyszerűen akkor ezt ők fontosnak tartják, és kitartanak egymás mellett. Arról viszont nem beszéltünk, hogy ez egy megtérülő vállalkozás, vagy hogy olyan megtérülő befektetés, hiszen sok mindent kap vissza a szülő is a gyermekeitől. Mit kap vissza az idős szülő a felnőtt gyermekeitől?
Talán egy picit nézzük ezt a kérdést a visszájáról, a fonákról, mint amikor így a pingpongütővel, fonákkal ütünk, olyan is előfordul, hogy hát sokszor éltem át azt ugye gimnáziumi tanárként, hogy mondjuk a szülő esetleg úgy elvtelenül vette védelmébe a, nem a gyerekét, az rendben van, hogy a gyereke a mindene, de hogy a gyereknek a, hát a hibáit, vagy a stiklieit, vagy hát éppenséggel azt, ami nem megengedhető, azt is védeni akarta a védhetetlen cselekedetet. Úgy sokszor jutott az eszembe, hogy hát végül is egy pedagógus akármennyire is a hivatásának él, ugye legfőképpen egy bizonyos időtartamban áll a gyerek mellett. De hogy a szülő az nem. Ha egy szülő arra neveli a gyerekét, most nem direktbe, meg a szavaival, de a példájával, vagy éppenséggel a viselkedésével, hogy mi mellett áll ki, és mikor hát mondja meg a gyerekének azt, hogy hát nagyon szeretlek téged, de hát azért azt valljuk meg, hogy amit csináltál, az helytelen. És hogy szerintem ezt neked az iskolában így és így kéne rendezned, mondjuk bocsánatot kérni, vagy valami. És amikor a szülő ehelyett neki támad a tanárnak, akkor valami olyasmit tanít a gyereknek, aminek lehetséges, hogy a levét, az biztos, hogy nem a pedagógus issza meg, hanem vagy a gyerek, vagy a szülő, vagy mind a ketten. Tehát mondjuk, hogyha egy szülő azért ezzel a viselkedésével arra neveli a gyereket, hogy mindig a dolgok könnyebbik végét kell megfogni, hogy szabad hazudni, mellé beszélni. Mi lesz akkor, hogyha hát mondjuk ez megnehezíti annak a gyereknek a munkavállalását, és mondjuk kirúgják a munkahelyéről, hogy az enyhébb példával kezdjük, vagy éppenséggel, hát egy egyszerűen olyan személyiségbeli változás, vagy hát jellembeli torzulás megy végbe a gyerekben, aminek eredményeképpen majd megnehezül, vagy megromlik a házassága. Az nem magánügye a gyereknek, az a szülő kell, hogy ezt elviselje, például ezzel együtt azt is, hogy esetleg nem látja az unokáit, vagy csak nagyon ritkán. Tehát, hogy ilyen értelemben az, hogy egy szülő úgy hosszú távra gondolkozzon, hogy az, amit ő a gyereknek ad, vagy ahogyan neveli, vagy ahogyan él ő maga, annak a hatásai azok nála fognak lecsapódni, vagy ott fognak, az ő időskorában fognak visszaköszönni. Na most akkor ebből az is következik, hogyha nyilván a szülő az esetleg a saját egóját egy kicsit háttérbe szorította, és békében élt a társával, akkor is, amikor ez nem volt könnyű, és hát szépen fölnevelték a gyermekeiket tisztességesen, becsületes emberré, hát akkor nagyobb valószínűséggel látják egyrészt azt, hogy az a gyerek megállja a helyét az életében, a munkájában, hogy rendes házasságot köt, hogy szépen neveli a saját gyerekeit, vagyis hát most akkor a szülők szempontjából, akikről szó van, az unokáit, hogy látogatja az idős szüleit. De egy idős ember számára azért a világ az elkezd egyszer csak beszűkülni, és legfőképpen hát mi a kérdése, még akkor is, hogyha egyébként nagyjából jó egészségi állapotban vannak ezek a szülők, tegyük föl, hogy mind a kettő él, és el tudják magukat látni, meg értelmük is megvan még, de akkor is az lesz előbb-utóbb a legfőbb kérdés a gyerekek meg az unokák felé, hogy mikor jöttök. Nyilván aztán persze hát az az időszak, amikor napi vagy még intenzívebb támogatásra, vagy ne talán felügyeletre szorulnak már, hát az is egy nehéz időszak, de hát azért valahol ez az idős szülő számára hát lecsapódik, viszont az élet, azt szoktuk mondani, ugye, hogy hát minden jó, ha vége jó. Tehát ennek az idős életszakasznak, az utolsó életszakasznak az a vigasztalása, meg az öröme, hát hogyha a gyerekek meg az unokák szépen élnek. És ugye hát az, hogy most valaki jó szülő-e vagy nem, arra szokták mondani, de ezt már lehet, hogy beszéltük is, hogy hát azt akkor látja valaki, amikor látja a saját gyermekeit szülőként. Akkor tudja, hogy hát akkor ő jól csinálta-e, és hát azért ebben nagyon sok öröm meg vigasztalás van, illetve hát megkeseríti az idős ember életét, ha nem látja az unokáit, ha azt látja, hogy azok a gyerekek elkallódnak, hogyha a gyereke házassága felbomlik, boldogtalan, a munkájában nem állja meg a helyét, hát ezek mérhetetlen szenvedések. Hát ezt mind-mind megkapja az idős ember jutalmul, hogyha szépen élte az életét, meg jól nevelte a gyerekeit.
Azt mondhatjuk, hogy mit kap vissza az idős ember a gyermekétől, akkor gyakorlatilag a utolsó életszakaszban tulajdonképpen mindent.
Hát nagyban fordul a kocka, hát ugye egészen azért odáig, hogy akkor, amikor hát valaki már igen idős lesz, úgy szoktuk nevezni ugye azt az életszakaszt, hogy második gyerekkor, hát ez mindenkinek nehéz, de hát egyébként a felnőtt gyerekeknek is nagyon nehéz, hogy a saját szüleik hát előbb-utóbb olyan szintű gondoskodásra vagy felügyeletre szorulnak, vagy egyszer hát olyan módon szűkül be a világ, minthogyha egy kis gyerekkel lenne dolga, és akkor hát ez egy borzasztó skizofrén helyzet, ugye, hogy hát egyszerre látja a saját édesanyját, édesapját, akire mondjuk hát világ életében fölnézett, meg hát ők voltak a felnőttek, meg a nagyok, meg az idősek, és hát mégis a tényleges kommunikáció, meg felügyelet szintjén, hát nem különbözik már a óvodáskorú kisgyerektől az, ami önállóságra már a nagyon idős ember képes. Hát persze örülünk annak, hogyha valaki ebből a szempontból kivétel, van olyan 90 éves is, aki jön, megy, tesz, vesz, intézi az életét, na de hát nyilván persze van olyan, aki meg messze meg se éri ezt az életkort, de hát sokan, akik megérik azért, nekem így a statisztikai megfigyelésem nagy vonalakban az az, hogy de hát ez persze egyénenként óriási eltérést mutat, de az átlag az, hogy amennyivel fiatalabb valaki a 90 éves koránál, körülbelül annyi éves gyermeknek az önállóságával vagy belátásával rendelkezik, és körülbelül annak megfelelő felügyeletre szorul. Tehát, hogyha valakinek mondjuk a édesanyja, édesapja 85 éves, és azzal szembesül, hogy hát próbál neki elmagyarázni dolgokat, hogy mondjuk másszon-e létrára, vagy nem másszon létrára, vagy mit csináljon, és ő nem akarja megérteni, akkor ne lepődjön meg, mert egy 5 éves gyereknek sem feltétlenül tudja elmagyarázni, hogy miért nem vezethet önálló a motorbiciklit. Ha ennél önállóbb meg jobb állapotban van, akkor általában annak lehet örülni. Sokszor persze a tényleges önállóság az nem meg érzékelése a világnak, az ennél nem feltétlenül bővebb, csak mondjuk még párosul egy nagyfokú akaratossággal, vagy önfejűséggel az idős ember részéről, ami hát persze meg borzasztóan megnehezíti annak a következő generációbeli személynek a dolgát, aki megfelelősnek érzi magát, hogy hát ott ne történjen semmi baj.
90 éves kor körül akkor mi történik? Mert mintha 90-től számoltál volna
statisztika,
vissza.
Statisztika, tehát statisztikailag úgy gondolom, hogy a 90 éves életkor feleltethető meg a nulla évnek. Ami nem azt jelenti, hogy most 90 éves korban meg kell halni, meg semmit nem jelent konkrétan, csak nagyon nagy átlagban. Tehát mondom, van, aki hát hol éri meg a 90 éves kort, hát sehol. De még olyan 90 éves is van, aki egyébként meghazudtolja a korát, és nyugodtan letagadhat 10-15 évet. De hát azért akinek a idős szülei nagyjából ebbe az életkorba jutnak, ott azért általában nem tévedünk nagyot, vagy nem követünk el valami, nem tudom mekkora sértést, ha azt mondjuk, hogy hát ez nagyjából a második gyermekkor, amiben az az idős ember létezik.
Itt menet közben mondtál egy ilyen mondatot, hogy az, hogy a saját gyermekeinket hogy neveltük, vagy hogy milyen szülők voltunk, az akkor lesz látható, amikor látjuk őket szülőként. Valahogy ez azt sejteti, hogy hát azonos mintákat fognak szülőként használni, és hogyha mi nagyon jó szülők voltunk, akkor ők is tudnak nagyon jó szülők lenni. De azért ez valahogy egy komplikáltabb kérdés, mert sokszor éppenséggel pont nagyon is el akar térni egy ifjú attól a mintától, amit ő kapott. Vagy sokszor felfedezi, hogy mit rontottak el a szülei. És azt valahogy, ha szembesül vele, akkor valamilyen módon megpróbál másképp viszonyulni a saját gyerekeihez. Mit gondolsz, mennyire igaz ez, hogy szülőként hasonló mintákat követünk, mint amit mi láttunk? Vagy hogy szerinted ez tényleg igaz, hogy ha jó szüleink voltak, vagy jól szerettek minket, akkor mi is jó szülők leszünk?
Hát szerintem azért erre valószínűleg van esély, és nem azért, mert a konkrét mintákat eltanultuk, vagy nem tanultuk el. Valószínűleg bizonyos mintákat tényleg eltanulunk, egész egyszerűen azért, mert egyszerűen az életben nem lehet mindent végig gondolni és megtervezni. És nagyon-nagyon sok minden nem tudatosan történik, hanem jön, ahogy jön. Tehát, hogy most valaki egy reggelt hogyan menedzsel egy hétköznapon, amikor az egyik gyerek beteg, a másikat óvodába, a harmadikat iskolába kell vinni vagy indítani, meg feje tetején áll minden, és az egyrészt tanult mintákon múlik, másrészt idegállapoton, és valamilyen szinten a gyerekeknek is a természetén, hogy hányszor kell szólni neki, hogy keljen már föl az ágyból, vagy egy idő után ugye mennyi időre vonul be a fürdőszobába, amikor oda más is be akarna menni. Tehát, hogy itt ez nagyon sok tényezős játszma, és biztos, hogy nem lehet minden mintát alkalmazni, de ez nem is tudatos. Hát egyszerűen ahogy jön, hát most hova kap egy szülő, hát oltja a tüzet, vagy próbálja időben elindítani a gyerekeket az iskolába, úgyhogy még reggelit is adjon nekik. Hogy egész egyszerűen azért az, hogy hova teszem a mércét, hogy ebbe mennyire teszi oda magát valaki, abban mennyi odaadás van, vagy mennyi szeretet. Az viszont azért múlik azon, hogy nőttünk föl, vagy mit hozunk magunkkal. Azért, hogyha a szüleink úgy beleadtak apait, anyait a családi életbe, a nevelésbe, gyerekeik gondozásába, akkor valószínűleg ez az odaadás, a odafigyelésnek, vagy nevelő tevékenységnek az intenzitása azért ez valószínűleg meg lesz. Hibázni mindenki hibázik. Nem arról van szó, hogy nem, hanem hogy ezt egyáltalán mennyire veszi komolyan. Nyilván mindenki aztán valakivel házasságot köt, tehát amikor már a következő generáció nevelődik, vagyis hát itt szülő szempontból, akkor most már az unokánál tartunk, akkor természetesen ott nem csak a saját gyereke határozza meg a unokáknak a nevelését, hanem hát a házastársa is. Tehát biztos, hogy többféle minta keveredik, de azért mégiscsak ott van benne az, hogy ezt mindent nem lehet megtervezni, hogy most hogy kell csinálni egy reggelt, vagy hogy kell nevelni azt a gyereket. Hát úgy tanárként is, hát nagyon sokszor úgy nevelünk, ahogy az jön. Hát ahogy abban az adott szituációban, hát valahogy reagálunk, aztán utána elgondolkodunk, hogy jó volt ez, nem volt jó, így akarom. Jó esetben egy házaspár beszélget is erről. Visszajelez egymásnak, hogy te azért, ahogy a gyerekhez szóltál, hát az nem biztos, hogy az szerencsés volt, vagy nem tudom, hogy nálatok volt pár beszéd a gyereknevelésről, vagy biztos azért volt ez téma, vagy ez csak erről beszéltetek, vagy nagyon ritkán, vagy hogy volt ez?
Nagyon sok pár beszéd volt ebben kapcsolatban nyilvánvalóan, és akár ilyen is, hogy sajnos kénytelenek voltunk egymást sokszor megkritizálni, én sokszor olyan kamasz reakciókra próbáltam reagálni, amire maga férjem egyáltalán nem, és akkor ő neki nem tetszett az, hogy én miért megyek bele ezekbe a csip-csup ügyekbe, miért próbálok megválaszolni a kérdésekre, amik szemben láthatóan akaszkodások, és én meg nagyon kritizáltam benne azt, hogy ő meg nem válaszolja meg ezeket a kérdéseket, ilyen módon kicsit így kívül maradva egy ilyen forró mondjuk vitán, amit az ember úgy nem szeret, nem kíván egy vacsoraasztalnál, ahol már mindenki elszéled azért, mert egy gyerek nyomja a kamaszos hülyeséget. És ilyen sokszor volt, és ezeket én is, ő is próbáltuk valahogy egy a másikat megérteni, és aztán volt olyan, hogy éppen hálával voltunk a másik felé, amikor ugyanez a kamasz gyerekünk őrülten akaszkodott mindegy mi, akármit is, hogy a konyha hogy van rendben, vagy a nem ilyen zenét érdemes hallgatni a politikára, vagy bármivel kapcsolatban eszméletlenül akaszkodott ez a kamasz gyermekünk, és akkor tudom, hogy hálás voltam, hogyha én egy kicsit pihenhettem, és a férjem válaszolgatott a maga módján ezekre az őrült kérdésekre. Tehát, hogy valóban erről folyamatos kommunikációnak kell lennie. Így az elmúlt időben meg azt vettem észre, hogy néha a gyerekek kritikáit, ugye ő nagyon erősen, vagy olyan család vagyunk, ahol megfogalmazódnak a kritikák a szülők felé, és akkor, hogyha nekem nagyon kritizálják a gyerekeink az apjukat, akkor én meg most már arra szoktam rá, hogy akkor just is inkább védelembe veszem, akkor is, hogyha pont olyasmit kritizálnak, amit amúgy én is kritikálni szoktam venni, például ezt, hogy kicsit úgy kimaradok a forró vitából, mert akkor ott valóban egy kicsit egy könnyebb pálya elvonulni egy számítógép mellé, vagy ilyesmi, és azt hiszem, akkor csinálja jól valaki, hogyha meg tudja állni a pártoskodásokban, hát összefogok a gyerekeimmel, hanem valahogy az segít hosszú távon, ha hát akkor akármennyire is ugye persze részletekben igaza van a gyerekeknek, de hát alapvetően gondoljanak arra, hogy nem tudom én, az apjuk mennyit dolgozik értük, vagy mennyit más esetben mennyit foglalkozott, vagy foglalkozik velük. Szóval, hogy szerintem ügyesnek kell lenni ebben, hogy hogyan kommunikálunk egymással, és egymás háta mögött a gyerekeinkkel az adott családi helyzetről. Az, amikor a gyermekünk, sőt gyermekeink kirepülőfélben vannak, az lehetséges, hogy egy krízis időszak ahhoz hasonlóan, mint a gyermek vagy a fiatal számára, amikor kamaszodik. De hogy érdekes lehet, hogy esetleg halmozottan jelentkeznek ezek a krízisek, lehet, hogy minden más okoz amúgy is nehézséget a szülőnek, és talán vannak ilyen halmozottan nehéz időszakok. Hogy lehet ez ilyenkor, amikor esetleg nyugdíj közeledik valakinek, vagy valamilyen betegségeket kezdenek már ugye a felnőtt szülők? Ebben a 50-es, 60-as évet mondtál, valószínűleg ez az az időszak, amikor már úgy valóban kirepülnek a gyerekek, hogy hogyan küzdjünk meg azzal, amikor ennyire sokfelé szakadunk a nehézségeinkkel, a kríziseinkkel, még a midlife crisisunk is lecsap ránk.
Tulajdonképpen itt megint akkor egy kicsit modellezzük, hogy milyen lehetőségek vannak. Azért sajnos megtörténik ugye az, hogy akár ebben az életközepi krízisben 45-50 éves kortájékán, amikor a következő generáció hát tényleg a kamaszkorában van, főleg hát manapság, amikor már nem feltétlenül a szülőknek a 20-as éveinek az elején vagy a közepén születik az első gyerek, hanem hát inkább 30-on túl, akkor gyakorlatilag a kamaszkorra vagy annak a végére esik esetleg az, hogy a szülők életközepi krízisbe kerülnek, amiben hát nem egy házasság sajnos felbomlik. Ebben az esetben ugye itt az is érdekes tényező, hogy hát hosszabb ideig élünk, mint mondjuk pár száz évvel ezelőtt. Tehát, hogy nagyon, persze senkire nem vetünk követ, meg megértjük azt a szempontot is, amikor valaki azt mondja, hogy na de hát nem vagyok még 50 éves sem, még van az életemből 30-40 év, hát én nem tudok berendezkedni arra, hogy boldogtalan legyek. Na minden ilyesmit megértve, azért jó azt modellezni, hogy mi van akkor, hogyha egy házasság akkor felbomlik, nagyon sok esetben ebben az életszakaszban a férfi az, aki sajnos kilép a házasságból, vagy szétrúgja maga körül a épp családot. Egyébként van másra is példa, vagy hát manapság tényleg annyira feje tetejére áll az élet, hogy egyre többször talán nem ez a modell érvényesül, hanem hát egy nő is egyszerűen csak akkor valamit borítja a bilit. De a lényeg, hogy mi történik ekkor? Az történik, hogy mondjuk egy férfi ember bele megy egy új kapcsolatba, főleg, hogyha mondjuk egy 20-25 évvel fiatalabb munkatársnő, hát egy ilyen vonzó alternatívát kínál a amúgy mindenféle nehézséggel küzdő, vagy egy kicsit már megfáradt házasságához képest, vagy éppenséggel elhiteti ezzel a férfivel, aki szembenéz azzal, hogy nagyon gyorsan repül az idő, hogy az álmaiból még egy csomó mindent nem valósított meg, és hogy egyébként a átlagos élettartalmot tekintve nem is biztos, hogy olyan nagyon sok van előttem, hogy újra lehet kezdeni, hogy neki még gyereke lehet, és így tovább, és akkor belevág egy ilyen kapcsolatba. Azért nagyon sok esetben ez a tisztelet a kivételnek, de hát mondjuk sokkal fiatalabb hölgy azért nem marad meg tartósan. Az egy ideig poénos, hogy ott van az a pályája csúcsán lévő vezérigazgató, Mercedes-szel, sármosan, jó szituált ember, és akkor hát ő neki az akkor egy ilyen óriási ugrásnak tűnik, hogy ez a férfi hát rávetett szemet, de aztán rájön arra, hogy nem akar ő egészen fiatalon, nem tudom, idős gondozó vagy egyéb lenni. És mi történik ekkor, amikor egy férfire úgy szakad rá a nyugdíj, a gyerekek kirepülése, a saját házassága már ugye rég felbomlott, és ugye nagyon sokszor figyeltem meg azt, persze történelmietlen mindig az a kérdés, hogy mi lett volna, ha, hogy tulajdonképpen ez az élethelyzet végtelenül sivár. Ott van egyedül egy lakásban, ami egyre jobban elkoszolódik, az öreg ember egyre magányosabb, morgósabb, zsémbesebb, morog a gyerekei, remélem jöttök, de hát azoknak meg nyilván ettől nem lesz több kedve menni hozzá. Végül is, ahol egy ilyen embert egyedül komolyan vesznek, az az orvos. És akkor elkezdődik a betegeskedés. Most tulajdonképpen jó az, hogy kitolták a nyugdíjkorhatárt 65 évre ebből a szempontból, mert azért nem egy ember van ebben az élethelyzetben. Amikor 60 éves korig volt a nyugdíjkorhatár, akkor 60 éves korban elkezdte, hogy ő beteg, és akkor 70 évesen meghalt. Lehet, hogyha a családja körében él, akkor simán él még 10 évet. De hát mondjuk ugye erre vannak statisztikák, hogy ugye akár genetikai tényezők, akár hát egyszerűen az életvitel, az körülbelül milyen élettartamra predestinálja az embert, és hát ott is kimutatható ez, hogy a vállás azért statisztikailag egy férfi embernél biztosan az élettartamot jó pár évvel, várható élettartamot jó pár évvel csökkenti. Na most ezzel szemben, hogyha egy picit az egót azt zárójelben vagyunk hajlandók tenni, és akkor kitart az a két ember egymás mellett. Hát akkor pedig, akkor is nyilván előbb-utóbb jönnek a betegségek, sok esetben ugye a férfi ember, az, aki hát előbb hal meg, ugye özvegyasszonyokkal van tele a templom is, meg a piac is. Eleve ugye általában egy házasságban a férfi az, aki idősebb egy pár évvel, meg a várható átlagos élettartam is egy férfi esetében alacsonyabb, tehát ugye ebből következik, hogy azért az esetek többségében a, hát az asszony temerti el a férjét. Na, nyilván van más helyzet is, de hát akkor abban az esetben azért mégiscsak ott vannak, együtt élnek. Persze, hogy gyengül az egyik, vagy betegeskedik, de hát a másik ilyen esetben, amikor aztán jött egy asszony, és akkor elmondja, hogy hát sajnos meghalt a férje, de szinte mindig az volt a kísérő mondat, hogy tudom, hogy beteg volt, meg hogy ápolás, de hát én szívesen ápoltam volna, csak lenne még itt. Tehát, hogy persze, hogy a halállal ér véget az életünk, de azért nagyon nem mindegy, hogy az utolsó szakasz az milyen, és ez nem csak magánügy, hanem azért a következő generációnak sem mindegy, hogy a szüleit hát úgy látja, hogy támogatják egymást, gondozzák, ez nyilván neki is óriási könnyebbség, vagy pedig hát egész egyszerűen magukra maradottan, megkeseredetten látja ezeket az embereket, és hát amennyire tőle telik, hát persze próbálja őket támogatni, de hát ez a számára is hát egyre nehezebb, miközben ő is már a saját kamasz gyerekeivel küzd, meg a saját életével. Szóval nagyon nem mindegy az, hogy egész egyszerűen hogyan vezetjük az életünket.
Az is nagyon érdekes abban, amit mondasz, hogy hát a feleség mondjuk utólag úgy summázza a helyzetét, hogy de jó lett volna még ápolni azt az öreg embert, azt az esetleg öreg zsémbes embert. Én ugye nem éltem meg annyira sok szakaszt még, de azért azokat a szakaszokat, amelyeket a férjemmel együtt éltem már meg, az mindig azt vettem észre, hogy mindig valami újat hozott, és sokszor jobbat, mint amit vártam, vagy mint amit reméltem. Akár csak az együttjárásunkhoz képest a házasság, emlékszem, amikor meglepődtem, hogy tehát sok pozitív dolgok hoz elő az új helyzet a másik emberből valamit, és ezt nem tudhatja az, aki végül is mondjuk elkeseredve elválik a társától, hogy nem hozott-e volna valami újat, akár az öregség, akár ilyen módon, hogy majd ő ápol. Tehát, hogy el tudom képzelni azt, hogy kicsit egy ilyen pozitív szemlélet segíthet, hogy az ember megpróbálja elképzelni, hogy mi van akkor, ha még valami új jó jön ki abból az emberből, mert ezt még nem ismerjük. Azt nem ismerjük, hogy a másik milyen, amikor gyerekei lesznek. Nem ismerjük, hogy milyen, ha a másiknak kamasz gyerekei lesznek. Mi van, hogyha nagyon ügyetlen a kicsikkel, a csecsemőkkel, de írtó ügyes egy kamasszal. De lehet, hogy nagyon ügyetlen a kamaszokkal, és nincs a kamaszokkal egyáltalán egy húron, és szenvedünk, hogy a férjünk egy a kamaszoknak milyen apja. De mi van, ha az ifjú felnőtt gyerekeivel majd úgy bánik, hogy az nagyon klassz lesz. Szóval azt gondolom, hogy mindig van egy ilyen reménység, és ezt kicsit így előre gondolunk, hogy hát ha az öregkor valami írtó jót hoz ki még a másikból, persze lehet, hogy pont írtó rosszat, szóval ez csak úgy a magam filozófiáját mondtam most el, mert ugye erre gondolok, hogy ilyen azért lehetséges.
Hát ettől van az életnek egy jó íze, úgyhogy mára ennyi fért a kamasz sarokba. Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét, de senkinek eseredjen el, mert két hét múlva újra jelentkezik a kamasz sarok. Elköszön a két műsorvezető,
Lubovszkiné Budó
és
Mária.
Mikovics Milán.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.